Egy gyönyörűen szép délután. A szobatársak élénken elcsodálkoztak, hogy Todesco Antal csak 60 éves volt. 70-nek, de még többnek is gondolták volna, ha egyáltalán foglalkoznak az életkorával. Koporsó alakú szekrényében, melyet a gondnok másodkulcsával nyitottak föl, hogy aztán hivatalosan lepecsételjék, néhány tisztességesen megfoltozott inget találtak, egy összeszáradt cipőt, amely olyan volt, mint egy megszürkült vasnövény, és néhány divattyamult, magas, kaucsuk kézelőt. Valaki a szobatársak közül megkockáztatta, de a többség elvetette ezt a vélekedést. Talán mégiscsak bűvész volt annak idején, és a kézelőkből mindenféle tárgyat varázsolt elő. Ruhanemű nem volt a szekrényben. Egyetlen öltönyét magán viselte, amikor telepőri teendőit letéve és hazafelé tartva, egy kora reggeli üres villamos halvány kísértetéként elbillent fejjel meghalt, vagyis, ahogy temetésén az alkalmi szónok fogalmazta, eleresztette az élet kezét. A gondnok távozása után még sokáig ott maradt a szobában, 6x2 ágy között, a forró pecsétviasz égett émeítő illata. A szobatársak egy érthető illem jegyében igyekeztek emlékezni a halottra, aki tegnap kora este még közöttük volt, munkába menőben kis vulkántáskába csomagolva parizerét, kenyerét, csomagcigarettáját. Schmidt, a félőfejű szobabizalmi, magán tapasztalta, a tegnapi élőt ma már nem olyan könnyű fölidézni. Mintha a halál keféi szétsúrolták volna az arcát, alakjának vékony hajlott vonalát. Csak rekett, fáradt hangja maradt itt. A hangszálaival volt baj. Az emberek maguk között suttogónak nevezték, de ezt is készen kapták a régebbi lakóktól. Mint a gondnok megfontolt közléseiből kiderült, suttogó éppen 14 éve lakott itt. Az elsők egyike volt ebben a házban. 4-5 nap múltán, és milyen homokbánya az idő, már az emléke is feledésbe merült, az emeletes ágyra új tag költözött, egy fiatal ember, sűrűn fekete hajú, foglalkozására nézve épületüveges, üvegszabász. Nem lehet tagadni, hogy zajosabb, mint az elődje. Életkövetelő, jókedvű, hangos. Kékes-fekete, törökös szemöldöke alatt, mint ahogy azt a későbbi temető szónok fogalmazta volna, szikrázott az élet. De a feledés csöndjébe belerecsentett a házi magnetofon, a maga szálkás elektromos felhangjával. Szombaton délután, idő, hely, temetik elhunyt lakótársunkat, Todesco Antalt, a 41-es épp pont vál pont telepőrét. Kívánatos lenne, hogy azok, akik ráérnek, és jobb dolguk nincs, utolsó útjára elkísérjék. Gondnokság! Schmidt, a szoba bizalmi, aki éppen lábat áztatott langyos kamillás vízben, szíve mélyén elmosolyodott. Hiába, no, a prédikátor. A gondnok ugyanis, aki a közleményt fogalmazta, valaha börtönfelügyelő volt, és választékos stílusát úgynevezett hegyi beszédeken köszörülte. Szombat délután. Síma ingyen temetés. Az úzott, bazalttal terített sírközök mellett néhányan összetalálkoztak a lakótársak közül. Minden külön megbeszélés, kegyeleti szervezés nélkül. Akik éppen nem utaztak vidékre családjukhoz, vagy akik soha nem utaztak vidékre családjukhoz, azok közül jöttek. Szobabeliek, folyosó szomszédok, az álló büfé vendégei. Mintha félmagasra emelnék sörös poharukat, és így vennének búcsút a halottól. Csontjaikban a heti munka szaggatása, épületeken dolgoztak, csatorna fektetésnél, betonosok, csőszerelők, segédmunkások. Tenyerük ráncaiban, arcuk pórusaiban az eltávolíthatatlan cement, vaspor, rozsdapor. A munka szegecsei a bőrben. Sok beszélgetni valójuk nem volt, sőt, mintha röstelnék magukat, hogy erre kanyarodtak a lépteik. Szabadidőben, amikor minden kiszámíthatatlan, ezért minden lehetséges. A délután minden esetre kora őszi, és itt a boglárkertek, rétek, roncstelepek világában néhány hidroglóbusz alumínium gömbjének villogó fényjeleivel, át meg átfűzve az ökörnyel fehér húzalaival, szelíd és elgondolkoztató. Időnként, mint egy kés, kettészeli a tájat egy robogó villamos. Az ezüsttel tűzdelt halvány égből pedig bődülve kiválik egy sugárhajtású repülőgép. A szállóbeliek, mondani se kell, jó fél órával a kitűzött idő előtt érkeztek. Báván, ügyefogyottan körülállták a frissen kiásott gödröt, majd, hogy agyonüssék az időt, eltén feregtek egy másik sírhoz, ahol éppen folyt a szertartás. A gyászolók közé vegyülve, zsebre dugott kézzel, vagy hátratett kézzel hallgatták a papot, s a könnyezők arcába néztek. S amikor dörömbölni kezdtek az agyagdarabok a koporsó fedélen, mintha összebeszéltek volna, lassan, de határozottan továbbálltak. Mire visszatértek néhai Tedasco szobatársok gödréhez, már ott volt a koporsó a földhányáson, de rajtuk kívül senki más. Schmidt, a szobabizalmi, megszólította az egyik temetkezési embert. Parentálás nem lesz? Már csak úgy. A halottak súlyától fáradt férfiú megvonta a vállát. Nincs megrendelve. Elég közelről szépen formált bariton hallatszott. Éj sötét vizen, éj sötét szavak. S ahogy a fák megvékonyodott levelei látni engedték, a gyönyörű bariton vékony kis emberből hangzott. Ha ennek összedobnak valamit, a temetkezési ember csak éppen szívességből mondta, maguknak is megcsinálja. Elmond egy beszédet, és kész. De sietni kell, le kell eresztenünk, ez időre megy. Schmidt gyöngéden megérintette a szónokot. Hegyes, csontos válla volt. Mivel szolgálhatok? Kérdezte a vézna ember, kevéssé ágaskodva. Amint fölnézett Schmidtre, nagy lencséjű szemüvege mögött valószínűtlenül világos volt a szeme. Ennek a volt kollégánknak kijárna egy pár kísérő szó. Félrevonultak egy szomorú fűz alá. A fűzfa bizalmasan közéjük hajolt, mintha ő is részt venne a beszélgetésben. De hát kérem, én nem tudok semmit az elhunytról. Váratlanul kisütött a nap, mint a szétfeszített ujjak olyan sugarakban. Hát mi sem, sokkal többet, vallotta be a bizalmi. A temetkezési emberek láthatóan türelmetlenkedtek. Amit az előbb volt szíves, ... A víznak is szónok visszaereszkedett talpára. De hát kérem, az a bizonyos megboldogult... ... Tök mindegy, uram, elrendezzük. Az alacsony férfi szája körül megráncosodott a bőr. De az illető, ugye, nem érti félre a szavaimat, keresztény ember volt. Az, erre mérget vehet. Már csak a beszédem miatt, mivel hogy az a másik, a megboldogult. Arcán a remény némi világossága. Egyetemi végzettségű volt netán az elhunyt. Volt egy pár iskolája, arra mérget vehet. Az egyik temetői ember Schmidthez lépett, és csak ennyit mondott. A menetrend, uram, az be kell tartani. Még csak annyit, tisztelt uram, a kis ember szeme nedvesen fény lett az üveg mögött. Én, hogy úgy mondjam, alkalmi szónok vagyok. És ez nálam csak olyan, kis szünet, fizetés, kiegészítés. Két ember közeledett. Egy hosszú nyakú fiatal lány, és egy látomásnak is beillő, hatalmas termetű férfi. Utóbbi, mint egy lángoló csipke bokrot, dús, vörös, hajbozótot hordott a fején. Nem siettek, nem is mentek lassan, inkább csak kioldódtak a zöld temetői háttérből. Látva a tétova gyülekezetet, megálltak. A szónok a nyitott gödörhöz lépett, torkát köszörülte. A mélyen rezonáló hang, amely valami föld alattiságot és felhő közelit intonált egy időben, oda vonzott más járókelőket is. A hattyúnyakú lány a földre fektetett sírjel fölé hajolt, s az elhunyt nevét betűzte. A megboldogult íme itt van előttünk, kezdte a szónok. Körülnézett, és tudta, ez senki meg nem cáfolhatja. Az ablakon hágott be a halál. A mély hang színesen emelkedett. Aki nem az ajtón megy be, az lopó és tolvaj. Világos szeme nedvesen körülúszott. Kicsoda és micsoda tehát az ajtó, akin nem ment be a halál. Most már 30-an állták körül a sírt. Én vagyok az ajtó, mondja Krisztus önnön bizonyságából. Ennél a mondatnál a szónok megállt, a bőrén érezte, hogy valaki mereven figyeli, sötéten, kitartóan, talán ellenségesen is. A megboldogult, kiáltott föl vékonyan, mert a torkában kúszott a félelem, hogy szavai túlságosan is klerikálisak. A megboldogult pontosan fizette a szakszervezeti járulékot. Csüggetten megtörölte kiizzadt homlokát. Közösségi lény volt a megboldogult, és mint törvénytisztelő, végrehajtó, mint az állam szorgos képviselője, pont. Színész volt, nagy színész, szólt közbe idegesen, túlfűtötten egy vékony, túl hosszú, feketébe öltözött nő, és közelebb lépett a koporsóhoz. Drámai hős volt Triestben, olasz és német. Nyugtalanul elolvasta a halott nevét, és szinte fölsikoltott. Ez nem ő, ez egy másik parcella. Könyökével, mint egy esernyőnyéllel, utat nyitott magának és távozott. A szertartás folytatódott. A hatalmas, vöröshajú férfi, miután a hattyúnyakú lány kis sípon megadta neki a hangot, elénekelt egy Schubert dalt, hibátlan német kiejtéssel. Ám a temetői férfiak türelme lejárt, s a szeliden lejtő dallam hátterében elkezdték szórni a vörös-barna rögöket. Pedig a szobatársak még sokáig elhallgatták volna a szép, bár kissé fájtlas tenort. Alig akarták elhinni, hogy az az egész most mindörökre véget ért. Úgy álltak ott, elnehezedve, a sugárujjak alatt, mint akik arra várnak, talán valami beintésre, sugallatra, felsőbb rendelkezésre újra kezdődik minden. S mivel ez elmaradt, lassan kiballagtak a temetőből. Cipőjük alatt csikorogtak a lilán erezett fehér kavicsok. Észre sem vették, hogy a díszkapun túl is összetartja őket valami szokatlan és megfejthetetlen erő. A szobabizalmi szólalt meg először. A legjobb lesz, ha leülnek a közeli kerthelyiségben, és egy ideig még együtt maradnak. Érezhető volt, a többség gondolatát fogalmazta meg. Korsó söröket hoztak az asztalokra, a Schubert énekesnek kisüstit, a hattyúnyak lánynak gint tonikkal. Később a szobabizalmi félrevonult a szónokkal. Tekintettel, hogy szociális elhantolás volt, mondta ez utóbbi, önmaga nagy lelkűségétől kivörösödve, önök nem tartoznak semmivel. Este visszatérve a szállóba, úgy néztek vissza erre a délutánra, mint egy napsütötte hajóra. Volt, aki évek óta ágyszomszédja a másiknak, de a hosszú idő alatt nem beszélgettek annyit, mint most, Tedesco Antal elhantolása után. Valóságos érdeklődés támad bennük egymás iránt. Látta, szomszéd? Kérdezte egyikük. Már lámpaoltás után. Hogy mennyi már az ökörnyál? A kérdezett városi ember nem is tudta, mi az az ökörnyál. Egy másik lakótárs arról panaszkodott, a csontjai érzik, idén korábban lesz itt a tél. Ez mint egy karmesteri beintés volt, valamennyi szobatárs a csontjaira panaszkodott, az ízületek idegvillámaira, a forgók, perecek, csuklók messzesen roppanó fájdalmára. Életük javarészét építkezésen töltötték, kábeleket fektettek, óriás kádakban meszet oltottak, félmázsás cementes zsákokat cipeltek a hátukon, s a tenyerükön már úgy megvastagodott a bőr, hogy összeszoríthattak egy égő gyufát, nem éreztek semmit. Micsoda szép délután volt ez, kollégák, mondta közülük valaki. S egy másik, izgága fiatal hang, biztosan az üvegszabászé. Azt a vékony, magas lányt lefektettem volna. Alig egy hete Tedesco Antal, a telephőr, ilyenkor indul szokásos körútjára. Elment az anyagraktár mellett, az oltott méz tócsáiban lángolt a hold. Akár csak most, ezen az éjszakán. 1972.